Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket, Isten tiszteletünket a 225. dicséretünkkel kezdjük el közösen. 225. dicséretünknek mind a 8 versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
Teremtőjének, voltam az Úrnak.
helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hívó szót hallottunk tőled, amely arról szólt, hogy a te szent lelked munkáját, mértékét szeretnéd bennünk újra megerősíteni, azt a tüzet, amely a lelkünkben élt egykor a te szereteted iránt, és azért a szolgálatért, amelyet ránk bíztál, újból szeretnénk megelevenítetni te veled. Megfakult életünk és hétköznapjainkban olyan csodálatos, amikor a Szentlélek ünnepére készülve azt látjuk, hogy az egész világot erővel tudja áthatni, átjárni, és erre nekünk is szükségünk van. Így szeretnénk venni most is a te ígédet, mint élő valóságot, mint amely eligazít bennünket, mint amely tanúságtétel a Krisztus életéről, szolgálatáról, és amely benne foglaltatik abban az üzenetben, amit nekünk is értenünk kell, hallanunk kell. Így alázatos szívvel készülünk most te eléd, odaállni bűnbánattal, de mégis hálát adva, hogy érdemeltettél bennünket arra, hogy ennek a meghívásnak eleget tehessünk. Így készítsd a mi lelkünket, így hisszük, hogy készítetted a te ígédet, így ad nekünk most is a te szent lelkednek világosságát. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására jöjjetek, készüljünk együtt a 241-es számú dicséretünkkel, annak a harmadik versét énekeljük. 241-es számú énekünk harmadik verse: Szent a Szentlélek, aki az Atyával egy és a Fiúval. Az estén Isten ígét hallgassuk figyelemmel, a Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának a 9. részéből a 12-től 17-ig tartó verseket. Amikor a nap már hanyatlani kezdett, a 12 odament hozzá, és ezt mondta neki: bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba és településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. Ő azonban ezt mondta nekik: ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak: nincs nálunk több, mint 5 kenyér és 2 hal, ha csak el nem megyünk és nem veszünk eledelt ennek az egész sokaságnak. Ugyanis mintegy 5000 férfi volt ott. Jézus erre így szólt a tanítványaihoz: ültessétek le őket csoportokba 50-enként. Így tettek, és leültették valamennyit. Ő pedig vette az 5 kenyeret és a 2 halat, feltekintett az égre, megáldotta, megtörte, és a tanítványoknak adta, hogy tegyék a sokaság elé. Ettek, és jól laktak mindnyájan. Ezután összeszedték a megmaradt darabokat 12 kosárral. Ennek a pünkösdre készülő hétnek és minden estének egy-egy evangéliumi történetét a Lukács evangéliuma szerint fogjuk olvasni, szűkítve egy kicsit a 8. és 9. fejezetekből, ahol olyan történetekkel találkozunk, és azok kerülnek most kiemelésre, ahol a tanítványoknak a hozzáállásában Jézus valamiféle javítani valót, kiigazítandó dolgot lát. Ez a sorozat olyan emberi hozzáállásokról, olyan emberi lelkületről próbál meg beszámolót adni elünk, ami aztán valahol konfliktusba kerül az isteni látással. Ahogy a tanítványok gondolják, más, mint ahogy az Isten gondolja. Ahogy a tanítványok megérzik, érzik a dolgokat, más, mint ahogy maga Jézus látja, érzékeli azt a helyzetet, amiben éppen ők együtt vannak. És ebből a különbözőségből, a kettőnek ennek a feszültségéből születik meg Jézusnak mindig egy-egy olyan útmutatás, hogy mi az, amit az ember nem vesz észre, mi az, amit az emberi lélek nem tud meggondolni, talán önmagától nem tud meglátni, viszont ott van a Krisztusi lélek, vagy az Isten lelke, amit pünkösd után mindannyian kaphatunk, élhetünk vele, és az meg tud tanítani ezeknek a dolgoknak a tisztább látására. Szerintem elég izgalmas minden estének a címe, vagyis az a kis gondolat, amely itt előtérbe fog kerülni. Fogunk beszélni az emberi érzéketlenségről, hogy az ember mennyire figyelmetlenül tudja kezelni azokat a helyzeteket, amiben az Isten úgy belevezeti, pedig ott feladata lenne, szolgálata lenne. Fogunk beszélni az emberi lelkületnek arról a lobbanékonyságáról, néha rajongásáról, amely aztán olyan gyorsan tüzet fog, de ilyen gyorsan el is tud aludni. Beszélni fogunk arról, hogy az emberi lélekben a félelem mennyi gátat szab. Beszélni fogunk arról is, hogy mennyire képtelenek vagyunk felismerni egyáltalán helyzeteket, a benne adott lehetőségeket, amit Isten azért készített elő, hogy azzal éljünk. Természetesen fogunk beszélni a saját önzésünkről, hogy a lelkünk igen-igen nézi, hogy mi a saját érdeke, és arról is, hogy hogyan ítéljük meg egymást a lelkünk mélyén. Ez az első este, ez arról szól, hogy az az érzéketlen lélek hogy válik egy kicsit érzőbbé a Jézus útmutatása szerint. Ha azt a szót halljuk, hogy érzéketlenség, azt hiszem, hogy mindannyian sejtjük, hogy egy olyan világban kell erről bizonyságot tenni, amely tényleg közömbössé vált nagyon sok minden iránt. Annyi nyomorúság vesz már bennünket körül, annyi minden nyomja, terheli az embernek a lelkét, hogy igazából hozzászokunk ehhez. Valahol hozzászokik a szemünk, a fülünk, és nyilván akkor a szívünk is hozzászokik. Néha egy-egy felkiáltó jellel próbálnak minket úgy felébreszteni, hogyha valami igazán nagy nyomorúságról van szó, vagy valami segélykiáltásról, és amikor ezeket megfogalmazzák, ezek elég durva behatások már az életünkben. Az egyik bibliaóránkon éppen erről beszéltünk, hogy már maguk a reklámok is. Ha nem elég megdöbbentő, nem eléggé figyelemfelhívó, akkor az ember figyelme elmegy mellette. És ugye mostanában szokott lenni olyan is, hogy ilyen közérdekű hirdetményeket is oda beletesznek, egy-egy tragédia történt, valamilyen gyűjtést szerveznek, valamire adományokat lehetne adni. Hogyha nem eléggé olyan, ami úgy megrázza az embert lelkében is, akkor a figyelmünket ezek már elkerülik. Az érzéseinkre annyira nem tudhatni. És akkor gondoljuk végig azt, hogy akkor mennyivel kevésbé hat az érzésünkre az, amikor a másik egyszerűen csak szomorú tekintettel elmegy mellettünk. Vagy mennyire nehezen vesszük észre azt, hogy a másikban valami nincs a helyén. Éljük a családban az életünket, és azt mondjuk rá, hogy hát ő is fáradt, meg én is fáradt vagyok. De azt, hogy e mögött mi van, e mögött a tekintet mögött, azt nem nagyon tudjuk érzékelni. Az érzéketlen léleknek a megdöbbentése azért a Bibliában is benne van. Jézus maga sokszor csendes szóval okít, figyelmeztet, útmutatást ad, de azért volt nála is olyan, ami úgy megütköztetett mindenkit. Ezekre mondták Jézus hallgatói azt, hogy ez kemény beszéd. Hát milyen lehetett az, amikor Jézus azt mondta a dicsőséges templom falai mellett, hogy hát ezt a templomot akár 3 nap alatt le lehet rombolni, és én 3 nap alatt felépítem. Persze, hogy mindenki megütközött. Vagy milyen jelenet lehetett az, amikor Jézus korbácsot font a templomba, és úgy hajtotta ki onnan az árusokat. Ezt úgy már mindenki értette, érzékelte, hogy itt valami nincs a helyén. Persze az, hogy jól értjük-e ezeket a felkiáltó jeleket, ez megint egy másik kérdés. És talán, aki úgy lelkében igazán egy kicsit el tud gondolkozni, annak a kereszt is olyan kemény valóság volt. Az is egy nagy jel volt. Azért, hogy sokan átgondolták azt, ami történt, azt, ami Jézussal kapcsolatos, még bizonyságtétel is született. Bizony, ez Isten fia volt. Áll ott egy őr, egy százados, akinek az egészhez semmi köze nincs, és mégis úgy érzi, hogy ez megrendítette még őt is. Még az ő kemény lelkét is. Hát én arra gondoltam, hogy nem ebbe az irányba, hanem a történetünk alapján egy olyan irányba mennék el, ahol Jézus már inkább csak finomra hangolni szeretné a lelkünket. Én azt hiszem, hogy az Isten közelében élve, a Bibliát olvasva, forgatva, azért megrezdül a lelkünk azokra a figyelmeztető felhívásokra, amiket tényleg látnunk és érzékelnünk kell, mert annyira szembeötlő. De egy picit ebben a történetben Jézus még finomabbra hangolja az érzékeinket, hogy észrevegyünk valami olyasmit is, amit talán nehezebb észrevenni. Az alaptörténet azt hiszem, hogy nagyon jól ismert, az egyik legismertebb evangéliumi történet, amikor Jézus 5000 embert vendégül lát. Ennek a csodája azt hiszem, hogy betölti a mi lelkünket is, és a tanítványoknak talán éppen ebben a helyzetben a legnehezebb meglátni azokat a finomságokat is, amelyekre itt Jézus a figyelmet felhívja. Az érzéketlen lélek, lássuk, hogy ebben a történetben mi is, és Jézus hogyan akarja azt érzékenyebbé tenni. A történet ott kezdődik, hogy Jézus tanít. Egész nap tanít, és lehanyatlik a nap, esteledik, és akkor a 12 tanítvány Jézus előtt megáll, és azt mondja, bocsásd el a sokaságot, hadd menjenek el a környező falvakba, településekre, hogy ott megszálljanak és élelmet szerezzenek, mert itt lakatlan helyen vagyunk. A tanítványok hozzáállása tehát az, hogy küld el őket, hadd menjenek most már. Mára befejeztük, vége. A tanítványoknak ez a megállapítása, és Jézusnak ez a csendes kérdése a válasz erre, hogy befejeztük? Tényleg ez a vége? Tényleg itt a vége? Az érzéketlen lélek dolgoknak meghúzza a végét, és azt mondja, hogy eljutottam a végponthoz. Ennyi. És erre azt mondja az Isten, hogy biztos, hogy ennyi, és biztos, hogy itt van a vége. Tanítás volt. Szent lecke. Végighallgatták az 5000, a velük együtt menő, feleségek, hozzátartozók, gyermekek. Megvolt a napi jótékonykodás, viseltük őket. Egész nap köztük voltunk. Mosolyogtunk rájuk. Próbáltunk kedvesek lenni, úgy, ahogy Jézus tanítványához illik. Megpróbáltuk valahogy közvetíteni azt, amit Jézus közvetít, mozdulatokkal, szeretetünkkel, odafigyelésünkkel. De vége a napnak, ennyi elég, a munkaidő lejárt, most már ők is menjenek, és én is szeretnék hazamenni. Nagyon sokszor a gondolatunkban azt hiszem, hogy egy kicsit így tudjuk lerendezni azokat az élethelyzeteket is, amik sokkal bonyolultabbak annál, mint hogy a végpontot az ember megjelölje, és azt mondja, hogy hát eddig tartott. Meghallgattam a másikat, most már elmesélted, jó, vége, köszönöm, akkor megyek aludni. Vagy meglátogatom a másikat, meghallgattam, köszönöm, most már ennyi elég volt, felállok, illedelmesen elköszönök, rácsukom az ajtót, és eljövök onnan. Aztán van olyan is, amikor az ember úgy viseli a dolgokat, és egyszer azt mondja, hogy na most már, akkor nekem is jár egy kis szabadság, egy kis pihenés, akkor ilyenből szeretnék kikapcsolni, akkor elmentem. Érezzük, hogy ezek mind-mind olyan dolgok, ahol attól, hogy mi elmentünk, hogy mi valamit befejeztünk, nem zárulnak az események. A másik lelkében még mindig sok minden ott van kérdésként, gondolatként, aminek talán tényleg emberi módon mi így a végéig soha nem is fogunk eljutni. De a folytatásról Jézus gondolkozik. És ez azt jelenti, hogy valahol nekünk is gondolkozni kell. A szolgálataink sokszor sajnos tényleg addig tartanak, amíg a lelkesedésünk tart. Vagy addig tart, amíg az érdekeink fenntartják ezt az állapotot. Vagy addig tart, amíg vonzott valami, amíg úgy kedvem volt hozzá. Aztán ott, amikor az ember már elfárad, ott, ahol az ember már kicsit próbálna magával is foglalkozni, magával is törődni, akkor természetes, hogy azt mondja, hogy én úgy látom, hogy itt a dolognak a befejezése most már. Néha úgy ráébredünk, hogy attól, hogy valakire rácsuktam az ajtót és eljöttem, akár ez a szolgálat folytatódhat egy imádságban is. Nem is kell ott legyek, csak rágondoljak, csak az Isten elé valahogy oda tenni őt is. Vagy egyszerűen viszem magammal egy picit az ő terhét, az ő gondolatát, azt, amiben ő él. Aztán, ha eszembe jut, akkor valami megoldás, talán valami vigasztaló mondat, akkor felveszem a telefont, felhívom és elmondom, vagy leírom neki. Vagy rádöbbenek arra, hogy még vissza kell oda menni. Tehát megvan ennek a lehetősége, és azt hiszem, hogy amikor elég érzékeny a lelkünk rá, mert az Isten érzékenyé teszi, akkor ezekkel tudunk élni. Mert Jézus azt kérdezi ebben a történetben, hogy hol a vége? Ott, ahol te meghúzod, vagy ott, ahol békesség van? Ott, ahol én abba hagyom, vagy ott, ahol a másik is megnyugszik? Ott, ahol én úgy gondolom, hogy eddig tudtam kísérni, vagy ott, ahol valaki tényleg megérkezik az Istenhez? Ott, ahol azt gondoltam, hogy ennyit tudtam adni önmagamból, vagy ott, ahol valós megbocsátás születik? Érdemes tovább gondolni a történeteinket, azokat, amelyekben úgy érezzük, hogy már mindent megtettünk, és megkérdezni önmagunktól, hogy vajon ennek nincs folytatása? Vajon nem csak a lelkünk egy kicsit érzéketlen arra nézve, hogy ott már emberileg mi nem látunk tennivalót, de talán az Isten még alkalmassá tehetne bennünket eszközként is, hogy valamit tovább végezzünk. A második gondolat az éppen az, amit a tanítványok fogalmaznak meg. Menj, engedd el őket, hadd menjenek, és szerezzenek maguknak ennivalót, meg szállást. Ezt így fordítottam le, hogy na, innen oldják most már meg ők. Eddig bajlódtunk velük, eddig velük voltunk, úgy, ahogy azt eddig így átgondoltuk közösen. Most már azért csináljanak valamit ők is. Ez most már az ő részük. Ez már nem a mi dolgunk, így szoktuk megfogalmazni. Ennek van azért egy kicsit szebb megfogalmazása is, ami a mi lelkünket jobban szokta nyugtatgatni. Ezt így fogalmaztam meg, egy kicsit nagykorúsítottuk már őket, most már éljenek azzal a bölcsességgel, amit elmondtunk, amit tanítottunk, amiben melléjük álltunk, és ennek az ürügyén az ember olyan könnyen kiszáll a másik életéből. És Jézus ezt nem engedi meg, hanem azt mondja, hogy nem, én nem azt gondolom, hogy nekik kell önmagukról gondoskodni, hanem ti adjatok nekik enni. Megint egy olyan érdekes dolog ez az ember életében, ahol nyilván nekünk nem lehet a másik életét folyamatosan úgy gondozni, hogy az mindig belőlünk álljon. El kell juttatni oda, hogy valaki megálljon a saját lábán. Így neveljük a gyermekeinket. Így próbálunk egy-egy próbatételben, próbában is ott lenni a másik mellett. Segítjük addig, amíg megerősödik ahhoz, hogy meg is álljon a lábán. De azért, amiről itt Jézus beszél, az több. Az azt jelenti, hogy nem csak tanítani kell őket, nem csak okos ötleteket adni, meg bölcs gondolatokkal útba igazítani, hanem mutassátok már meg ennek a valóságát, hogy ez tényleg működik. Akkor adjatok neki enni. Ha végig arról beszéltünk itt nekik, hogy az Isten országa micsoda bőséggel fogadja őket, hogy az Isten országában mennyi kincsre lelhetnek, hát akkor ennyit nem tudunk megtenni, hogy adjunk nekik kenyeret. Persze, hogy emberileg felfoghatatlan, amire itt Jézus gondol és utal, hiszen a tanítványok is lelkünkben nem voltak felkészülve arra, hogy itt még csoda is fog történni a nap végén, és nem értették, hogy mit lehet még hozzátenni. De azt hiszem, hogy mi, akik ismerjük a történetet, mi azért tudjuk, hogy igen, ez úgy van, hogy valahogy bizonyságot is teszek, valahogy el is mondom, valahogy tanácsolom is, de utána valahogy valamit úgy kézbe is kell adni, valamit úgy tetlegességig el kell vinni, hogy a másik ebből valamit meg tudjon fogni és ragadni önmagának. Jézus erre szeretné érzékenyíteni a tanítványait, egy kicsit leleplezni azt a hitetlenséget is, amellyel ők ott állnak, és nem tudják, hogy mit kezdjenek a helyzettel. Jézus azt hiszem, hogy nem csodát várott tőlük, hanem azt az odaszánt próbálkozást, amit még úgy hiányol belőlük. Szereted azt, akit eddig egész nap elviseltél itt? Szereted azt a tömeget, akik itt hallgattak minket? Mit akarsz kezdeni velük? Akarod, hogy tényleg eljussanak az Isten közelébe? Vagy ennyi elég volt egy napnak a kihívása, próbatétele? Egyben szeretted őket, külön-külön nem szereted őket? Olyan sokszor hallom én is, hogy hát az ember a családjáért mennyi mindent meg kell tegyen. És így ez a nagy fogalom, hogy a család, ez olyan szép, meg olyan szent, meg olyan nemes. Csak hogy az a család tagokból áll, egyen-egyenként emberekből, különféle várás, elvárásokkal, különféle kétségekkel. Hát egyen-egyenként is kell akkor velük foglalkozni. Nem csak úgy egyben. Jézus azt mondja, hogy a jó pásztor egyenként ismeri a juhait. A jó pásztor az nem csak ránéz a nyájra, és azt mondja, na ez az én nyájam, együtt látom őket, együtt viselem a gondját, együtt vezetem őket, hanem egyesével ismeri az övéit. Néha ennek a fáradtságát is kell venni. Amikor azt mondjuk, hogy hát bizony egyenként mindenki a maga gondjával, nehézségével ott van az életünk mellett, az azt jelenti, hogy azok egyen-egyenként elhangzó imádságok, kérések, néha olyan jó lenne úgy összelapátolni az összeset, és azt mondani, hogy hát Istenem, ezt az egész világot valahogy tedd már jobbá. És Jézus azt mondja, nem, ti adjatok nekik enni. Aki ott van melletted, aki ott van, és úgy érzed, hogy a kezébe tudsz tenni valamit, a szívébe tudsz tenni valamit, ezt meg kell tegyük. És a harmadik gondolata ennek az igének éppen a csodában születik meg. A Jézus kezébe került kenyerek és halak az áldás után szétosztásra kerülnek, és mindenkinek elég lesz. A tanítványoknak még mindig sok kérdés lehet a lelkükben, amikor előveszik a tarisznyájukból ezeket a kis elemózsia darabokat, és még talán az a nagy kétségeskedő gondolat is bennük van, hogy még ha mindezt oda is adjuk, akkor is kevés volna. Nem érdemes befektetni olyan dologba, amiből úgy is látszik a veszteség. Ebből nem fog senki jól lakni. Nagyon sokszor ez a hozzáállásunk, és ezen is kell egy kicsit finomítani, finomabbra hangolni. Ez is az érzéketlenséghez tartozik. Azt gondoljuk, hogyha valami eleve veszett dolognak tűnik, legalábbis emberi léptékkel, abba túl sokat nem érdemes belefektetni. Akkor nem érdemes túl sokat időt pazarolni rá, nem érdemes túl sok energiát pazarolni rá, mert nem sok eredménye lesz. És valahol a Biblia annyiszor megszégyenít bennünket, hogy ez a gondolkodás nem helyes. Mindig a szerény és kevés kezdetekből, de mégis az odaszánt lelkületből születnek igazán nagy dolgok. Mindig megfeledkezünk az áldásnak a csodájáról, mindig megfeledkezünk az imádságnak a bőségéről, mindig megfeledkezünk arról, ami egy ilyen szent matematika a Bibliában, hogy amit az ember szétoszt, az mindig többszörösével jelenik meg. Jézus azt mondja, hogy ha valamit elhagytál én érettem, a százszorosát kapod meg. Ha valamiről lemondtál miattam, a százszorosát kapod meg. Hogyha én egy olyan töredék kis erőt valamibe be tudok fektetni, amire az Isten lelke engem elvezet, annak a százszoros eredményét és gyümölcsét biztos, hogy fogom élvezni. Erről szól ez a kis parányi megjegyzés is a végén, hogy mindannyian ettek, és a végén jól is laktak, és még maradékot is lehetett összegyűjteni. Ez valahol az érzéketlenségnek a csúcsa, amikor az ember megfeledkezik arról, hogy az Isten mit tehet oda az emberi mellé. Amikor tényleg az érzékeink nem képesek valahogy ráállni arra, hogy amikor én az Isten elé oda viszek valamit, akármilyen kis töredékes dolog is, az mennyivel inkább bőség lesz, és hogy az Isten mennyivel jobban ki tudja pótolni, és aztán megszégyenülünk azáltal, hogy micsoda eredmény születik. Tehát ennek a történetnek, ami szerintem, vagyis ahogy én is elgondolkoztam rajta, most egész más megvilágításba helyezi az üzenetét, Pont az a nagy csodája, ahol az emberi lélek nem fogékony, nem eléggé fogékony arra, hogy az Isten még milyen üzeneteket, milyen mondanivalót, milyen cselekedeteket akar véghez vinni, hanem megállt parancsol önmagának, látja a saját kereteit, ezeken nem mer és nem is tud túllépni, és erre szeretne az Isten lelke egy finomabban egy kicsit úgy ráhangolni bennünket is. Lehet, hogy elborzaszt a világ nyomorúsága, lehet, hogy elborzaszt azt, amit látunk benne, a számtalan halál, a bűnnek mindenféle vastag tengere, ami beborítja most már az embert, és meg is keseredik tőle lelkünk. De ezen a keserű lelken is lehet még egy kicsit hangolni, amivel jobban észrevesszük azt, ami a másik emberben csak éppen úgy megrezdül. Ami nem kimondott követelés, nem kimondott kérés, nem követeli senki, hogy ha már egész nap itt voltunk és hallgattuk, akkor most már vacsora is jár nekünk, és kérünk szállást is. De valahol az emberi lélek azért megpendíti a másikban is azokat a hangokat, ahova ő még vágyakozik tovább menni, és a miénkben is ugyanígy megszületik. És milyen nagy dolog, amikor a Biblia egy ilyen bizonyságot tud mondani, hogy de hát nekünk olyan dicsőséges főpapunk van, aki nem csak a maga dicsőségébe felöltözve trónol valahol a mennyei világban, hanem megindul a mi emberi nyomorúságainkon, és látja az elakadásainkat, és kész abba beleszólni, és belefolyni, és onnan továbbvinni az életünket. Ez érzékenység. És ennek a mintájára tanít Jézus, így tanította a tanítványokat is, és ma este Isten erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy az az érzéketlen lélek mennyivel érzékenyebbé válik, amikor az Isten lelkével találkozik, és az mindannyiunknak áldás lesz, bőség lesz, és maradék van, ami túlcsordul a saját életünkön, túl mások életére, sőt, távolabb élőknek az életére is. Elcsendesedve kérjük Istentől ezt az áldást a mi életünkre is, engedjünk az ő hívó szavának.